Kedves hallgatom! Hat jelentős téma van, amelyet Jónás könyve említ és fejleszt ki, és ami nagyon időszerűvé teszi a könyvet. Ez az Ószövetség egyik könyve, amely előre vetíti Jézus Krisztus feltámadását. A keresztény hit minden nagy tanítása megjelenik az Ószövetség bizonyos könyveiben. Például Mózes második könyve bemutatja a megváltást. A bűnös bűnből való szabadulása Krisztus által érkezik, és ezt illusztrálja az a könyv. Rut könyvében a megváltás gyönyörű története található, és a megváltóban megnyilvánuló szeretetet tükrözi vissza. Eszter könyvében a gondviselés története látható. Jób könyve meggyőződésem szerint a megtérést tanítja. Végig mehetsz a Szentíráson, és rájössz, hogy az Ószövetség könyvei hitünk nagy tanításait illusztrálják. Jónás kis könyve illusztrálja és tanítja az Úr Jézus feltámadását. Ha ez a kis könyv nem tanítaná a feltámadás fenséges tanát, akkor a keresztény hitnek ezt a legfontosabb tanítását egyetlen könyv sem illusztrálná az Ószövetségben. Már azért is mondanám, hogy ez nagyon fontos könyv. Jónás könyve tanítja, hogy az üdvösséget nem cselekedetek által, hanem hit által nyerjük meg, ami megtéréshez vezet. Ezt a kis könyvet az ortodox zsidók a nagy engesztelési napon, a Jom Kippur alkalmából olvasták. Istenhez nem az igazságos cselekedetek által vezet az út, amiket mi vihetünk véghez, hanem az Úr által rendelt helyettesítő áldozat vére alapján. Jónás könyvében a legjelentősebb nyilatkozat a második fejezetben található. Az Úrtól jön a szabadulás. Jónás könyve, második rész, 10. vers. Ő az üdvösség szerzője. Ő építette fel üdvösségünk nagy építményét. Ő a tervező. E kis könyv harmadik célja az, hogy bemutassa, hogy Isten kegyelmének célkitűzését nem lehet keresztül húzni. Jónás nem akart elmenni Ninivébe, de Isten mégis eljuttatta az üzenetet Ninivébe. Ebben a különös esetben az az érdekes, hogy Jónásnak kellett Isten bizonyságtevőjévé lennie Ninivében. Eleinte nem tudta, hogy oda fog menni, de mégis odaérkezett. E könyvben a negyedik nagy igazság az, hogy Isten nem dob el minket hitetlenségünk miatt. Talán nem tud téged fölhasználni, de mégsem dob el. Sok futballista ül a kispadon, valójában többen ülnek a kispadon, mint ahányan a csapatban játszanak. A kispadon levő játékosokat csak akkor hívják elő játszani, amikor azt gondolják, hogy hozzájárulhatnak a csapatjátékhoz. Ha te és én hűtlenek vagyunk, Isten esetleg a kispadra ültet minket, de még mindig rajtunk van az egyenruha, és nem dob el magától. Amikor vissza akarunk menni az élet küzdőterére, és cselekedni szeretnénk akaratát, akkor megengedi, hogy megtegyük. Az ötödik nagy igazság az, hogy Isten jó és kegyelmes. Olvasd el Jónás könyve 4. részének 2. versét, és az egész Bibliának egyik legszemléletesebb képét kapod Istenről. Helytelen azt mondani, hogy az Ószövetség a harag istenét, az Új Szövetség pedig a szeretet istenét nyilatkoztatja ki. Ő nem bosszúálló Isten Jónás könyvében sem. A hatodik és utolsó nagy igazság az, hogy Isten a pogányok istene is. Amikor Isten kiválasztotta Ábrahámot, akkor lényegében ezt mondta a pogányoknak. Egy kis időre eltávozom tőletek, amiatt a bűn miatt, amely bekerült az emberi családba. Üdvösséget készítek nektek egy férfi és egy nép által, és elhozom a szabadítót, a megváltót a világba. Isten az egész világnak üdvösséget készít. Bibliámban Jónás könyve fölé a Római Levél 3. részének 29. versét írtam, ahol Pál apostol ezt mondja. Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem, a pogányoké is. Bizony a pogányoké is. Jónás könyve kijelenti, hogy még az Ószövetségben sem felejtette el Isten a pogányokat. Ha kész volt megmenteni Ráhábot, a parázna asszonyt, és a kegyetlen, brutális asszíriaiakat, és Ninivének, a fővárosnak a lakóit, akkor azt mondom neked, hogy Isten a bűnösök megváltásának munkájában tevékenykedik. Jónás próféta könyve tanulmányozásának kétféle megközelítési módja lehetséges. Az egyik, ami a legnépszerűbb, és amit a legtöbb kommentátor követ, meglepő hasonlóságokat fedez föl Jónás és Pál között. Mind Pál, mind Jónás a pogányok misszionáriusa volt. Mindketten a tengerre mentek. Mindketten bizonyságot tettek a hajóban levő tengerészeknek, és mindketten megmentették a tengerészeket a haláltól. Vannak más föltűnő hasonlóságok is, amelyeket a gondos tanulmányozás alapján föl lehet fedezni. A római utazást is beleértve, amit én misszionáriusi utazásnak tekintek, Pál apostolnak lényegében négy misszionáriusi útja volt. Jónás könyvének négy fejezetét éppen úgy fel lehet osztani, mint ahogy Pál négy misszionáriusi útjáról beszélünk. Az első utazás a halnál ért véget, a második a szárazföldre vitte őt, a harmadikon Ninivébe érkezett, és a negyedik oda vitte őt Isten szívéhez. Ez nagyon jó és megbízható felosztása ennek a kis könyvnek, de sohasem elégített ki engem, és próbáltam a könyvről vázlatot készíteni anélkül, hogy Jónást Pálhoz hasonlítottam volna. Őszintén szólva, sokkal több nehézségem volt Jónás könyve vázlatának a készítése közben, mint a Jelenések könyvénél. Jónás könyvéből kivonatot készíthetünk más módszerrel is, és el akarom neked mondani, hogy ez hogyan történik. Sok évvel ezelőtt egy éjszaka vonatra vártam. Éppen visszautaztam a szemináriumba, és akkoriban a Biblia minden egyes könyvéhez vázlatot készítettem, mert elég korán elkezdtem az ilyen típusú szolgálatot. De nem tudtam rájönni, hogy mi lenne a legjobb vázlat Jónás könyvéhez. Amikor kimentem a vasútállomásra, felfedeztem, hogy a vonat késik, és csak nem egy órát kell várakoznom rá. Azt tettem, amit más is cselekednék a helyemben, ha várakoznia kellene a repülőtéren vagy a vasútállomáson. Jó darabig sétálgattam, mielőtt leültem volna. Elé kaptam a pattogatott kukoricát, és elkezdtem ropogtatni. Aztán elsétáltam a dohánybolt mellett, ma már ajándékboltnak nevezik. Elmentem a szódavizet és üdítő italt kiszolgáló gép mellett, és végül elmentem egy ottani étterem mellett. Csak sétálgattam körbe-körbe, és oda mentem a vasúti menetrendet bemutató nagy tábla elé. Amint figyeltem a menetrendet, az jutott az eszembe, hogy Jónás könyvét a menetrend szerint lehetne főpontokra osztani. A menetrendben három fontos adatot lehet találni. Az első az indulási idő és a kiinduló állomás, ahonnan a vonat vagy a repülőgép útnak ered. Másodszor oda van írva a vonat vagy a repülőgép célállomása. Végül még ismernünk kell a célállomáshoz érkezés időpontját is. Mostanában sok helyre utazom előadások tartására, és ha repülőgépen megyek, akkor három adatot fontos ismernem. Az indulási időt, a célállomást és az érkezés időpontját. Ezért, ha Jónás könyvét menetrendnek tekintjük, akkor így néz ki a könyvvel kapcsolatos menetrend. Első rész. Indulás. Izrael. Célállomás. Ninive. Érkezés. A hal gyomra. Második rész. Indulás, a hal. Célállomás, Ninive. Érkezés, a szárazföld. Harmadik rész. Indulás, a szárazföld. Célállomás, Ninive. Érkezés, Ninive. Negyedik rész. Indulás, Ninive. Célállomás, futó növény. Érkezés, Isten szíve. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához. Jónás könyve, első rész, első vers. Jónás úgy mutatkozik be, mint próféta, és az Amittaj fia. A bevezetésben részletesen tárgyaltunk annak bizonyítékairól, hogy Jónás valóban történelmi személyiség volt. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. Jónás könyve, első rész, második vers. Isten elhívta Jónást, és azt parancsolta neki, hogy menjen Ninivébe. Ninive városát nagyvárosnak nevezte. Az volt az asszír birodalom fővárosa, és a Tigris folyó mellett helyezkedett el. Abban a korban az volt a világ legnagyobb hatalma. Később még foglalkozunk a város nagyságának a kérdésével, mert ebben a könyvben még kétszer is hangsúlyozza az író annak nagyságát. Itt ténylegesen a város gonoszságát emeli ki. Az nagy város volt, és nagyon elmerült a gonoszságban. Gonoszsága olyan félelmetessé lett, hogy Isten elébe került, és Isten eldöntötte, hogy megítéli a várost, vagyis elpusztítja, ha a város nem fordul vissza hozzá. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsisba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarsisba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarsisba menjen az Úr elől. Jónás könyve, első rész, harmadik vers. Jónás elhagyja Izrael északi királyságában levő szülővárosát, Gát-Héfert, és bár tudja, hogy Isten hívta el, és Isten bízta meg, mégsem indul egyenesen Ninive városába. Jónásnak Izraeltől kelet felé kellett volna mennie, hogy elérkezzék Ninivébe. Ehelyett az irány helyett egy egészen más irányt választ. Elmegy Jáfóba, jegyet vesz az első hajóra, amely Tarsis felé indult. Tarsis városát a főníciaiak alapították Spanyolország déli partjánál. Az volt a legtávolabbi hely nyugat felé. Előttünk tehát egy sokkal nagyobb kérdés áll, mintsem az, hogy Jónás a hal gyomrába került. Jónás könyvének problémája nem a hal, hanem maga Jónás. Isten arra kéri, hogy menjen Ninivébe, és ő ehelyett Tarsisba vált hajójegyet. Isten megmondja neki, hogy menjen kelet felé, és Jónás úgy dönt, hogy Isten akaratával ellenkezve nyugat felé indul el. A kérdés természetesen ez. Miért tette ezt Jónás? Erre számos magyarázat lehetséges. Jónás gyűlölte a ninivieket, és nem akarta őket megmenteni. Volt alapja ennek a gyűlöletnek. Asszíria az ősi világ egyik legkegyetlenebb országa volt. Annak a kornak az összes népe rettegett Asszíriától. Nagyon kegyetlen módszerekkel kínozták az embereket, és ezekkel a kínzásokkal szedték ki fogjaikból a tájékoztatásokat. Az egyik ilyen módszerük az volt, hogy fogjaikat a sivatag homokjába ásták be egészen a nyakukig, csak a fejük látszott ki a homokból. Aztán egy szíjat fűztek a nyelvükön át, és ott hagyták, hogy meghaljanak, amint a forró, égető nap rátűzött a fejükre. Azt mondják, hogy az emberek megőrültek, mielőtt meghaltak volna. Ez volt az egyik kegyetlen kínzási módszer, amit az asszíriaiak alkalmaztak ellenségeiken. Az asszír hadsereg szokatlan módon vonult hódító útjaira. A babilóniaiak éppen ezért tudták őket legyőzni, mert az asszír hadsereg vonulása nagyon lassú volt. Magukkal vitték a családtagjaikat is, és nagyon rendezetlenül haladtak együtt a hadseregben. Tömegesen vonultak végig a tájakon, ezért nagyon könnyű volt felfedezni, hogy rendezetlenségük ellenük szól. Amikor azonban vonultak, úgy mentek végig az országokon, falvakon és városokon, mint valami sáska sereg. Annyira féltek és rettegtek tőlük, hogy egyes esetekben egész városok lakói öngyilkosságot követtek el inkább, mintsem hogy a brutális asszíriaiak kezébe essenek. Láthatott tehát, hogy egyáltalán nem szerették őket a körülöttük lakó népek. Azt is tudjuk, hogy abban a korban az asszíriaiak Izrael északi királysága ellen is viseltek hadjáratot. Hosszú időn át harcolt egymás ellen Szíria és az északi királyság, de végül szövetségre léptek egymással, mert féltek a tőlük északra és keletre fekvő Asszíriától. Asszíria azonban foglyul ejtette mind Szíriát, mind Izraelt. Amikor az asszíriaiak kezdtek behatolni egy-egy országba, amelyet meg akartak hódítani, meglepetésszerűen támadtak egy-egy városra, foglyul ejtették az asszonyokat, és aztán kegyetlenül lemészárolták a férfiakat és a gyermekeket. Ezt nem tudjuk egészen bizonyosan, de észszerű úgy képzelni, hogy valamikor az asszíriaiak felvonulhattak Jónás szülővárosa Gát-Héfer ellen is. Talán feldúlták saját otthonát, és esetleg láthatta, amint édesapját és édesanyját kegyetlenül lemészárolják a szeme előtt. Vagy esetleg láthatta, hogy az asszíriaiak megerőszakolták a nőtestvéreit. Legalább annyit tudunk, hogy Jónás gyűlölte az asszíriaiakat, és nem akarta őket megmenteni. Ezért az ellenkező irányba ment, nem akarta elvinni hozzájuk Isten üzenetét. Van egy második ok is, amiért Jónás nyugat felé ment. Valaki esetleg kimutathatja, hogy Jónás üzenete nem a megváltás üzenete volt. Arról kellett beszélnie, hogy ítélet szakad Ninivére. Jól lehet igaz, hogy az az ítélet üzenete volt, de Jónás ismerte Istent, és mivel ismerte Istent, ezért ment az ellenkező irányba. Tudta, hogy ha Ninivébe megy az ítélet üzenetével, és ha a város népe Istenhez fordul megtért szívvel, Isten nem ítéli el őket, hanem megmenti a várost. Jónás nem akarta megmenteni a várost. Egyáltalán nem akart erre számítani. Ezért az ellenkező irányba indult. Egy harmadik oka annak, amiért Jónás az ellenkező irányt választotta, hogy határozottan engedetlen prófétája volt Istennek, efelől semmi kétségünk sem lehet. Isten akaratát semmibe vette, nagyon hasonlóan a tékozló fiúhoz. A tékozló fiú elfutott hazulról. Nem akart apja akarata szerint élni, ezért egy távoli országba utazott. Jónás is ellenkezett Isten akaratával szemben. Mint próféta, nem tartott lépést Istennel. Majd megfigyelhetjük, hogy az egész negyedik fejezet Jónás lázadásával és azzal foglalkozik, hogy Isten miként segíti őt meg, hogy felvegye lépéseinek az ütemét. Itt a negyedik és végső oka annak, amiért Jónás engedetlenné vált Istennel szemben. Megfigyelted-e már valaha, hogy az Ószövetségben Isten sohasem küldte szolgáit más országokba, mint misszionáriusokat? Az a módszer, amit Isten az Ószövetségben alkalmaz, valójában éppen az ellenkezője az ő mai módszereinek. Izraelnek, mint nemzetnek szolgálnia és imádnia kellett Istent ott, ahol a világ nagy útkereszteződése helyezkedett el, ahol három kontinens, Európa, Ázsia és Afrika találkozott. Annak a kornak a nemzetei, ha nem vízi úton utaztak, akkor Izrael országán mentek keresztül. Isten Izrael népét éppen az útkereszteződésnél helyezte el, és templomot építetett velük, hogy bizonyságot tegyenek Istenről az előtte végzett szolgálat által. Bizonyságtételük a világnak szólt, amely figyelte őket. Így hívták egymást. Gyertek, menjünk fel az Úr házába, és imádjuk őt. Izrael az Istennek végzett szolgálatával bizonyságot tett a világ útkereszteződéseinél, és a világ odament hozzájuk. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Isten, azt a nagy kiváltságot, hogy én is bizonyságtevőd lehetek-e világban. Őrizd meg engem Jónás engedetlenkedésétől. Segíts, hogy alávessem magam akaratodnak, és ott világítsak, ahol te látni akarsz engem. Amen.